Szent István Rádió. A jó hír hangja.
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ezen a karácsonyon, a jubileumi év kezdetén arra hívok minden egyes embert, minden népet és nemzetet, hogy legyen bátorsága átlépni a kapun, legyen a remény zarándokává, hallgattassa el a fegyvereket, küzdje le a megosztásokat, írt a Ferenc pápa a közösségi médiában. Az ajtó kitárása a szívek megnyitását jelenti a remény előtt, hangoztatta Ferenc pápa, aki a Szent Péter Bazilika után a római Rebibbia börtönben nyitotta meg a jubileumi szent év második szent kapuját. Ferenc pápa a börtön udvarán álló Mi Atyánk templom ajtaját tárta ki. A pápa kerekesszékkel érte el a kaput, majd Benoni Ambárus római segédpüspök segítségével felállt, megkopogtatta az ajtót, amely az érintésre megnyílt. Ezután szentmisét mutatott be a templomban. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy a jubileumi szent év első kapuját a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg, és azt akarta, hogy a második kapu a börtönben nyíljon ki. Szép dolog ajtókat kitárni, de még fontosabb mindennek az üzenete, mivel a szívek kitárását jelképezi. A nyitott szív testvériséget teremt, a megkeményedett szívek nem segítenek élni. A jubileumi szent év célja éppen az, hogy megnyissa a szíveket a remény előtt. A remény soha nem csal meg. Ne veszítsétek el a reményt, mondta Ferenc pápa. Úgy vélte, a remény kötélre kötött horgony, amelynek segítségével partot érhetünk, még akkor is, ha a kötélbe kapaszkodás néha megsebzi a kezünket. Remény nélkül az otthonok ablakai, ajtói zárva maradnak, és a világból elveszik a gyengétség, tette hozzá az egyházfő. Legyen béke a szívekben és a világban, jelentette ki. Ez az első alkalom az egyház történetében, hogy a jubileumi szent év kezdetét hirdető szent kapuk egyikét börtönben nyitották meg. Ráadásul Ferenc pápa két nappal a Szent Péter Bazilika után nyitott szent kaput a börtönben, megelőzve így a többi római bazilika kapunyitását. A férfi rabok a szent kapu miniatúráját, a női elítéltek a börtön műhelyeiben készített olajat, kerámiákat, hímzett ruhákat, péksüteményt adtak ajándékba a pápának. A börtönőrök Krisztust ábrázoló olajfestményt ajándékoztak. A szíriai keresztények számíthatnak Magyarországra, írta az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Azbej Trisztán jelezte. Államtitkárságukon az elmúlt hetekben és ezekben a napokban is kiemelten figyelik a szíriai fejleményeket, különösen a keresztények helyzetét. Tájékoztatása szerint most a karácsonyi időszakban egyszerre kapnak aggasztó és reménykeltő híreket. Egyrészről az új damaszkuszi vezetés számos ígéretet tett a vallási kisebbségek jogainak védelmével kapcsolatban, és biztató gesztusokat tett a keresztények felé is. Másrészről viszont keresztény partnereik iszlamista fenyegetésről, felgyújtott karácsonyfákról és megzavart ünnepekről számolnak be, ismertette. Azbej Trisztán hangsúlyozta, Magyarország kiáll a közel-keleti keresztények mellett, ezért a Hungary Helps program veszélyhelyzeti keretéből 6 millió forint azonnali humanitárius segélyt juttatnak el a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül a Szír Melkita Egyháznak. Ezen felül mintegy 20 millió forinttal támogatják a Szír Ortodox Egyház libanoni menekültellátási tevékenységét is, tette hozzá. A szenvedés azonnali enyhítése mellett kiemelten fontosnak tartják azt is, hogy a kereszténység bölcsőjében hosszú távon is maradjanak Krisztus hívők, fogalmazott az államtitkár. Az ukrán-magyar határszakaszon 3118-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3212-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitánysága távirat-irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresni helyük, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Derült idő lesz csapadék nélkül, de a Tiszántúl egyes részein átmenetileg lehetnek felhősebb tájak is. Pára helyenként nagyobb eséllyel délkeleten köd képződik. Gyenge lesz a légmozgás, csak a Zemplénnél maradhat élénk az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -6 és 0 fok között várható, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb lesz a reggel. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 4 és 10 fok között alakul. Híreket hallottak.
A nap verse. Csukás István. Karácsonyi ének a pásztoroknak. Mert angyal suhant, ingével súrolva a szíket, a torsot, kutyák kaptak utána álmélkodva. A gubancos szamár elsavanyodott innyel rémüldözött, mert a fekete ég alatt angyal suhant. Hófoszlány, Isten megfagyott lehellete, dérlepte nádas ringása, tündöklő nyári száncsapások, őjve, csíz fehér árnya, sírós őszi ködök, gödörmély köhögések visszhangja. Mert együgyű álmotokon, jámbor hortyogásotokon át angyal suhant. Pendelyes gyerekkor emléke, kemences utok melege, bögrett tej, kenyér jó reggeltje, szalmakazal alkonyok, kifakult kék kötények illata, torokfájás, rozsdásszög ma is eleven sajgása. Ó, milyen hamar elveszített éden! Mert a sistergő csillag világnyi húzatában angyal suhant. Templomablak foszforeszkálása, dörejlő orgona akkord, miseruhák aranyférce, püspök csibuk füstkarika glóriája, plébániák hízott libája, szent képek mesztelen nőteste. Aranytól, gyémántól roskadó, lassúdó mélyrepülés. Fölriadva a puszta földön, kapkodva megsüvegeltétek.
Csukás István karácsonyi ének pásztoroknak című versét Kelemen Csaba előadásában hallották. Csukás István Kossuth Díjas magyar költő, író Kisújszálláson született 1936. április 2-án. Egy nehéz sorsú Kovács mester nagyobbik fiaként látta meg a napvilágot, itt járta ki az elemi iskolát is. 17 éves korában már költő akart lenni, 1968-tól 71-ig a Magyar Televíziónál előbb dramaturg, majd lefokozva egy akkor indított gyermekhíradó, a Hétmérföldes Kamera országjáró munkatársa. Az 1960-as évek közepén Kormos István csábítására állt rá, hogy gyerekeknek írjon. 1978-tól 85-ig volt a Móra Ferenc ifjúsági könyvkiadó főszerkesztője, azután szabad foglalkozású író volt. Közel 100 kötete jelent meg itthon és külföldön, olyan halhatatlan mesefigurákat teremtett meg az elmúlt 40 évben, mint például Mirmur Pompom vagy Süsű a sárkány. Ezeket a figurákat a gyerekek főként rajz és be filmekből ismerhették meg, több ifjúsági regényéből pedig sikeres tévéfilm készült. 1975-ben a hollywoodi 10. televíziós fesztiválon a Kemény kalap és Krumpli orr című játékfilm megkapta a fesztivál nagy díját és az év legjobb gyermekfilmje címet is. 2013. szeptember végén avatták a Kemény kalap és Krumpli orr című ifjúsági regényében szereplő valós személy Bagaméri Mihály kisújszállási fagylaltárus bronzszobrát. 2015-ben a Magyar Dráma napján Szépernő külön díjat kapott a Fiatal Nemzedékek színpadi mítoszainak megteremtéséért. 2020. február 24-én hunyt el.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban. Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. Csajkovszki diótörője évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része szerte a világban. A balettirodalom leggyakrabban játszott darabja a Szentpétervári udvari színház főigazgatójának köszönhető, aki egy káprázatos, minden addig itt felülmúló előadás reményében rendelte meg a produkciót. A megrendelés tárgya mese balett volt, amihez Hoffmann karácsonyi műve, a diótörő és egérkirály szolgáltatta az alapanyagot, és aminek lidércnyomás jellegét Alexander Dumas dolgozta át gyerekeknek szóló könnyed mesévé. Ebbe a történetbe nyúlt bele Marius Petipa, a cári színház koreográfusa úgy, hogy a koreográfia helyet engedjen a látványos táncbetéteknek. Csajkovszkinak ez nem igazán volt ínyére, mert attól tartott, a vizualitás a zene rovására megy majd. Utólag persze bebizonyosodott, hogy a diótörő grandiózus karácsonyi sikerdarabbá válásának legfőbb oka mégiscsak az orosz zeneszerző lenyűgöző zenéje volt. Rövid idő alatt, 1892 elejére készült el a zenével Csajkovszki, melynek egyik kivonatát, a diótörő szvittet már március 7-én bemutatták egy szentpétervári koncerten. A hangszerelés érdekessége, hogy cselesztát is alkalmazott, amely a zongorával rokon, kalapács mechanikával működtetett billentyűs idiófon hangszer. A teljes mű bemutatójára 1892. december 18-án került sor a Mariinszkij Színházban. A darab csak közepes sikert aratott. A kritikusok a drámai cselekményt hiányolták, míg a koreográfia színvonalának határt szabott, hogy a főszereplők gyerekek voltak. Az egyetlen felnőtt balerinát a kritikusok túl kövérnek és kevéssé vonzónak tartották, és azt írták, hogy az egyetlen, ami szép volt rajta, elegáns külföldi neve volt. Antonetta Dellerra. A produkciónak mindössze egy része aratott osztatlan sikert, a zene. És természetesen az biztosítja a diótörő helyét a repertoárban immár 132 éve. Ma már persze könnyebb értékelni a darab drámai ívét, mely egy német polgári ház karácsony estéjéről vezet egyenesen a fantáziák és álmok birodalmába. A reális világhoz Csajkovszki induló ritmusokat társított. A fantasztikus elemek fokozatosan jelennek meg és válnak egyre uralkodóbbá. Közvetlenül az induló után lép színre a játékkészítő Drosselmeier, akit a zene mint valami különös varázsló figurát állít elénk. Az elsőnek bemutatott játékok, egy baba, egy katona, két kisörtök, változatos jellegű tánctételekre adnak alkalmat. A sorozatot a táncestélyek záró számaként ismert Grossvater tánc kerekíti le, melynek hagyományos dallamát már Schumann is feldolgozta a karneválban. Az igazi csodák azután következnek, hogy Klárát ágyba küldik a szülei. Csajkovszki különleges hangszerelési effektusokkal jeleníti meg a leszálló éjszakát, majd, miután éjfélt ütött az óra, kezdetét veszi a gonosz egerek támadása. Nagyszabású csata jelenet bontakozik ki az egerek és a játékbabák között, melynek tetőpontján Klára az egérkirály fejéhez vágja a cipőjét, és ezzel eldönti a harc kimenetelét. A zajos csatazene azonnal elhalkul, és egy szélesívű romantikus hegedű dallam jelzi, hogy a diótörő szempillantás alatt ékes király fivá változik. Azonnal változik a szín, immár nem Klára hálószobájában vagyunk, hanem egy téli erdőben, ahol a hópelyhek táncolnak. A keringőt erőteljes széllökés szakítja meg, melyet a két hárfa ellentétes irányú glisszandója érzékeltet, ezután páros ütemű presztó szakasz zárja a jelenetet és az első felvonást. A második felvonásban a hálás herceg a csodálatos baba birodalomba vezeti Klárát. Az egész felvonás nem áll másból, mint a boldogság és szépség ünnepléséből. A csodapalotában a tündér üdvözli Klárát és hercegét. A varázslatos hangulatot a hárfák, a szólóvonósok mesterséges üveghangjai, valamint egy vadonatúj hangszer, a cseleszta érzékelteti. Csajkovszki a partitúra egy megjegyzésében megengedte, hogy a cselesztát esetleg zongora helyettesítse, de azt hangsúlyozta, hogy a szólamot kitűnő zongoristának kell játszania. Miután a herceg elmondta, hogyan mentette meg az életét Klára, a tündér parancsára kezdetét veszi a nagy tánc ünnepség. A baba birodalom lakói mind táncra perdülnek. A csokoládék kasztanyetta kíséretes spanyol táncotrop, mivel ez az ínyenség dél-amerikai eredetű. A kávé arab stílusban táncol, a tea pedig kínai jelmeztölt, magas régióban járó mély fagottok és pengetett fonósok által kísért fuvola szólóval. A teljes zenekaron felcsendülő orosz trepok dallama a Csajkovszki hegedű verseny finálé témájának közeli rokona. Ezt követi a fuvolák tánca, melyet eredetileg játéksípok táncának hívott a zeneszerző. A Nemzetközi Táncfesztivált két francia népdal feldolgozása teszi teljessé. A virágkeringő, melyben a tündér alattvalói hódolnak Klárának, Csajkovszki egyik legnépszerűbb kompozíciója lett. Hallgassuk most meg Csajkovszki Adiótörő című balettszvittjét a berlini filharmonikusok előadásában.
Thank you.
hangzott Csajkovszki a Diótörő című balettszvitje a berlini filharmonikusok előadásában. Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Itt a Szent István.